műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Emberek, vezetők, mesterséges intelligencia. Merre tart a munka világa? Ez lesz ma esti műsorunk témája. Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a telefonvonalban Jakabos Tündét, menedzsment tanácsadót, ma esti beszélgetőtársamat, és köszönöm szépen, hogy elvállalta felkérésemet.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a felkérést, óriási megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek veled a vonalban.
Kedves Tünde, bevezetőben megkérlek szépen, mutatkozz be a Marosvásárhely Rádió hallgatóinak, vázolt fel eddigi szakmai pályafutásod fő állomásait.
Nagyon szépen köszönöm. Igen, hát tényleg nagyon röviden akkor bemutatkoznék. Én talán azon kevés szakember közé tartozom, aki több mint 22 évig dolgozott egy munkahelyen. Ez egy amerikai tanácsadó cég volt, a Confer, és annak az elődje a Hay Group, és én egy nagyon izgalmas karrierútnak lehettem a részese, ami leginkább Közép-Kelet-Európára fókuszált, de a karrierem utolsó pár évében lehetőségem volt Közel-Kelet-Afrika és Törökország régiók irányításában is részt venni, és ezáltal egy nagyon izgalmas, kulturálisan, gazdaságilag, üzletileg egy nagyon izgalmas és nagyon más világot ismertem meg. Nemrégiben döntöttünk úgy a családommal, hogy hazaköltözünk Erdélybe, két kisfiunk van, akik imádják Székelyföldet és a nagyszülők és a rokonok közelségét, úgyhogy mindenképpen egy néhány évig szeretnénk itt élni és itt támogatni a itteni vállalkozásokat.
Ez mindenképpen egy dicsérre méltó magatartás és elhatározás, hogy hazatelepettetek Székelyföldre, Sepsiszentgyörgyre családoddal és két kisfiaddal együtt. Az érdekelne, hogy mondd el nekünk, mi késztetett arra, hogy a munkaerőpiaccal, a munka világával kezdjél el foglalkozni szakmai pályafutásod során.
Egyébként ez egy nagyon érdekes véletlen volt, aminek eredményeképpen én ehhez a céghez kerültem, és ezt a pályát választottam. Én rögtön az egyetem elvégzése után elkezdtem Magyarországon munkát keresni, és ez már egy anekdotális rész, de hogy az én hugom volt az, aki elment állásinterjúra a Hay Grouphoz, hazajött és mondta, hogy hát ez annyira neki nem tetszik, de úgy érzi, hogy nekem nagyon ez lenne a hely, ahol el kell kezdenem a szakmai pályafutásomat. Elmentem másnap egy interjúra az ottani vezetővel, akivel nagyon hosszasan beszélgettünk, utána behívta a pénzügyi vezetőt is és az ügyvezetőt, és akkor megkérték, hogy maradjak egy picit, aztán egy néhány percre magamra hagytak a tárgyalóban, bejöttek és mondták, hogy hát itt nagyon örülnének, hogyha én kezdenék náluk másnap. Ez volt 2002. szeptember 1-én. És az a világ, amit én megismertem ennél a tanácsadó cégnél, ennek a tanácsadó cégnek egyébként az volt a szlogenje, hogy people before strategy. Ami azt jelenti, hogy az emberek a stratégia előtt. Tehát, hogy ők pontosnak tartották mindenképpen az emberekkel foglalkozni, és egy cég életében és fejlődésében a stratégia nagyon fontos, de az emberek még fontosak. És számomra nagyon-nagyon szimpatikus volt, én nagyon sokat tanultam ennél a cégnél, és gyakorlatilag számomra is egyfajta hitvallássá vált az, hogy az emberekre kell a legnagyobb fókuszt helyezni, ezért foglalkoztam ezzel a területtel ilyen behatóan és ilyen hosszú ideig.
Feltehetjük a kérdést, hogy fizetés vagy motiváció? Mi tartja meg véleményed szerint ma az embereket egy munkahelyen?
Ugye azt gondolnánk, hogy a pénz az nagyon fontos, és nem tévedünk, hogyha egy ilyen meglátásunk van. A kutatások azt mutatják ki, hogy alapvetően a fizetés az egy fajta ilyen, szakmában azt tudtuk hívni, hogy egy ilyen higiéniai faktor. Tehát mindenképpen fontos, hogy rendben legyen. Most nem kell ennek feltétlenül a lehető legversenyképesebbnek lennie, de fairnek, korrektnek kell lennie. Ugyanis, hogyha nem az, akkor elképesztően demotiváló tud lenni. Tehát, hogy alapszinten ez egy olyan része a teljes javadalmazásnak és a teljes motivációs csomagnak, aminek rendben kell lennie. Általában egy béremelés egyébként nem hat túl hosszú távon motiváció tekintetében. Tehát egy néhány nap után a kollégák hozzászoknak ahhoz, hogy ez a bérük, és hogy ez úgy teljesen rendben van, ez már normalitássá válik. És ami igaziból hosszú távon megtartja a kollégákat egy vállalatnál, az a fejlődési lehetőségek, tehát hogy azt érzik, hogy folyamatosan előre tudnak lépni szakmailag, hogy értelmes munkát végeznek, és azt gondolom, hogy az utóbbi időben, és főleg a fiatalabb generációk esetében, ez egyre inkább felértékelődik. Tehát, hogy legyen egy fontos célja annak, amit ők nap mint nap elvégeznek. És nagyon fontos az, hogy biztonságban érezzék a kollégák magukat a munkahelyen, és hát nagyon érdekes, ugye, amit látunk itt a Covid-ot követő időszakban, hogy a rugalmasság, a rugalmas munkaidő, hogy honnan és mikor dolgozhatnak, mikor a leghatékonyabbak, ez is egyre inkább felértékelődik a megtartás motiváció szempontjából.
Tehát ilyen szempontból elmondható, hogy egy teljes juttatási csomag és a rugalmasság értéke az, ami döntő mértékben befolyásolja és megtartja az embereket.
Így van, tehát, hogy egy teljes juttatási csomagon mindenképpen a béren kívül nagyon fontos belegondolni azt, hogy ebben szerepet játszik az is, hogy milyen kultúra van egy vállalaton belül, tehát, hogy milyen a vezető stílusa, hogyan érzik magukat a kollégák. Egyébként érdekes módon nagyon fontos az is, hogy vannak-e barátaik. Tehát, hogy amikor bemennek a munkahelyükre, akkor nem csak kollégákkal, hanem barátokkal is körülveszik magukat. Egyre jobban csökken egyébként ez a tendencia. Régebben sokkal inkább szőttek barátságokat az emberek a munkahelyükön. Most volt egy globális kutatás erre vonatkozóan, és azt látjuk, hogy ennek az előfordulási aránya csökken, ugyanakkor elképesztő motivációs hatással tud bírni a kollégák megtartásában.
Itt a műsor előtt a tegnap összeállítottál egy ötletcsomagot, ebből tallózok, nem akarom magamnak tulajdonítani az érdemedet, hiszen ezen megyünk végig, ezen az ötletcsomagon, ötletajánlaton, és itt az is következik, hogy tulajdonképpen a jó vezető a munkahelyen ma a legerősebb megtartási eszköz a munkavállalók számára.
Igen, ez egy nagyon fontos téma, Géza, mert ugye egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk manapság, ugye többszörös válságot élünk meg, és a vállalkozásoknak is egyre szűkebbek a lehetőségeik. Tehát persze, hogy korábban is említettem, nagyon fontos, hogy a bérezés tekintetében azért legyenek rendben a dolgok, tehát hogy azért próbáljanak infláció követő béremeléseket megvalósítani a munkavállalóik számára. Ugyanakkor a legerősebb megtartó erő az mégis az, hogyha van egy nagyon jó vezető a cégnél. Több ízben is rámutattak kutatások arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók nagy része, sőt egy nagyon friss kutatásból mondom ezt a statisztikát, a munkavállalók 80%-a nem hagyja el a munkahelyét, hogyha egy nagyon jó vezetővel dolgozik együtt, még akkor sem, hogyha a javadalmazás tekintetében egy versenyképesebb csomagot lát egy másik pozícióban. Persze ez is kérdés, hogy mennyire versenyképes, tehát vannak bizonyos százalékok, ahol már azért nagyon nehéz ellenállni egy ilyen lehetőségnek, de összességében hasonló vagy picit jobb csomagok esetében sokkal inkább döntenek úgy a munkavállalók, hogy a meglévő helyükön maradjanak, hogyha ott egy jó vezetővel dolgozhatnak együtt.
ilyen szempontból döntő jelentőségű, hogy szívesen és jókedvel menjenek be dolgozni a munkahelyre a munkavállalók, főleg, hogyha ott egy olyan vezető dolgozik, akire felnéznek, akit bizonyos jó értelemben csodálnak, igyekeznek felnőni, vagy legalábbis a vezető tudásából minél többet elsajátítani.
Így van, tehát hogy egy inspiráló vezető az nagyon-nagyon sokat jelent ebben az összefüggésben, és az, hogy tényleg, tehát, hogy mennyire tudnak fejlődni vele együtt, milyen fejlődési lehetőséget biztosít számukra, és hogyan tud ő maga mentorként vagy rólmodellként jelen lenni az ő életükben.
Ilyen szempontból a jó főnök megterülése nagyobb, mint a bérnövekedés.
Mindenképpen. Én azt gondolom, és én magam is ezt tapasztaltam nagyon sok céggel együttműködve, de a saját munkám során is, hogy ez mindenképpen így van. Tehát nagyon fontos azt gondolom, hogy ilyen esetben a vezetőképzésbe is investálni. Tehát, hogy megnézni azt, hogy tényleg megfelelő embereket nevezünk neki vezetőknek, vagy egyszerűen csak nagyon sikeres kollégákat léptetünk előbb, mert azt gondoljuk, hogy ez lenne a logikus lépés. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek azok a kollégák, akiket vezetőknek nevezünk ki, és utána is tudjuk őket fejleszteni ezen a területen. Mert persze vannak olyan emberek, akik vezetőnek születnek, de a legtöbben nem így vagyunk. Viszont az, hogy valaki jó vezető, azt igenis meg lehet tanulni.
Közel egy hónappal ezelőtt tartották Székelyudvarhelyen a Románia-Magyar Közgazdász Társaság éves vándorgyűlését, amelyen te is részt vettél, és aktívan bekapcsolódtál a humán erőforrás panel beszélgetésébe. Itt elhangzott az is, hogy nem csupán a munkavállalókkal, az alkalmazottakkal kell törődni, az ő fejlődésüket elősegíteni, hanem egy-egy jó vezetőre is úgymond vigyázni kell, hiszen fennáll az a veszély, hogy egy bizonyos idő után a jó vezetők is kiéghetnek.
Így van, és hát ugye főleg ebben a nagyon turbulens időszakban elképesztő nagy nyomás van a vezetők vállán, és akármennyire mondjuk lehetnek reziliensek, és próbálják ugye bírni ezeket a kihívásokat. Nagyon fontos az ő esetükben is a mentális egészség, és az, hogy időnként ki tudjanak kapcsolni, hogy meg tudják húzni a határt a munka és magánélet között, ha bár a manapság egyre nehezebb, tehát nagyon nehezen tudunk már itt egyensúlyról beszélni, és sokkal inkább a kettőnek az ötvizetében élünk, főleg a vezetők. De azt gondolom, nagyon fontos, hogy ne írjenek ki, és hogyha ennek a közelében érzik magukat, akkor erről beszéljenek, és ugyanaz mindenképpen odafigyeljen a vállalat.
Mit tehet a humán erőforrás osztály, a humán erőforrás vezető annak érdekében, hogy elkerüljék a felső vezetők kiégési lehetőségét, kiégési veszélyét?
Azt gondolom, nagyon fontos erről beszélni, nagyon fontos tudatosítani, hogy ez mindenkit érinthet, és ugye alapvetően azt látjuk, hogy elsősorban azok a kollégák, azok a vezetők veszélyeztetettek ebben a tekintetben, akik a legszorgalmasabbak, akik a leginkább magasan teljesítenek, lojálisak, elkötelezettek, és nagyon-nagyon komolyan veszik a munkájukat. És nagyon sok esetben, amikor már nagyon közel vannak ehhez állapothoz, akkor is egy mosolyal az arcukon veszik a feladatokat, és hajtják végre. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes állapot, ezért fontos a tudatosítás, fontos arról beszélni, hogy ez milyen tünetekkel járhat. És azt gondolom egyébként, hogy miért ne vállaljuk azt, hogy időnként ki kell kapcsolni. És egyébként itt pont a minap hallottam, hogy novemberben most van egy ilyen kampány, hogy kapcsolj ki, pont a Marosvásárhelyi Rádióban volt tegnap este ezzel kapcsolatban egy interjú, hogy kapcsoljanak ki. Tegyék félre a mobiljukat, határozzanak meg néhány órát a napból, az estéből, amikor nem nézik meg az e-mailjeiket, mert fontos az, hogy regenerálódjunk, tehát hogy legyen meg arra lehetőség, hogy teret adjunk más feladatoknak, más gondolatoknak is.
Egy kicsit viccesen, Hoffi Gézát idézve, kelet-kis áramszünet időnként mindenkinek.
Pontosan. Igen, ez nagyon-nagyon tárgyal, így van. Tehát az áramszünet, ez most egy igazán jó hasonlat, tehát igen, és kapcsoljuk ki a mobilunkat, tegyük félre, hogyha az estét a családdal töltjük, akkor az tényleg legyen egy minőségi idő, figyeljünk egymásra. Ne azt a modellt mutassuk meg a gyerekeinknek is, hogy folyamatosan a telefonunkon lógunk, mert akkor nagyon nehéz elválni tőlük, hogy ők is ne ezt tegyék.
A közgazdász vándorgyűlés humán erőforrás panel beszélgetésén az is elhangzott, hogy az egyik veszélynek kitett korosztály az éppen a középkorúak, mégpedig a nők, akiknek már felnőtt családos gyerekeik és unokáik vannak. Egy kicsit vázolt fel, légy szíves, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a korosztály ne az előrehozott nyugdíjaztatásban, hanem továbbá az aktív munkavégzésben gondolkozzék.
Ugye, ez a korosztály egyébként azáltal, hogy talán már nincsen olyan sok feladatuk otthon, nagyon nagy figyelmet szentel a munkájának, és nagyon elkötelezetten jelenik meg a munkahelyén, és tényleg nagyon sok vállalatnál látjuk azt, hogy ebben a kategóriában tapasztalunk sok esetben kiégést, vagy ehhez közeli állapotokat. Ugyanakkor meg ebben a generációban és ezekben a munkakörökben elképesztő nagy szaktudást halmoztak föl a kollégák, és erre nagyon nagy értékként tekintenek általában a vállalatok. Tehát természetesen azt gondolom, hogy az ő esetükben is nagyon fontosak azok a tanácsok, az a tudatosítás, amiről beszéltem korábban. De nagyon izgalmas példákat is látok vállalatoknál, ahol ezeket a kollégákat olyan projektekbe veszik be, és olyan kollégákkal dolgoznak együtt, akik valami módon egészen más területen dolgoznak, vagy egészen más tudással, kompetenciákkal rendelkeznek, vagy egy egészen más generációhoz tartoznak, és ez egyfajta kis levegőt is hoz az ő életükben, ami nagyon izgalmas eredményhez vezet. Fordított mentorálást is említhetnék, ami nagyon érdekes HR gyakorlat ebből a szempontból. És hát természetesen az a cél, hogy ezek a kollégák jól érezzék magukat, ne érezzék azt, hogy túl sokat és túl nagy erőfeszítéssel kell megjelenniük a vállalat életében, és hogy hosszú távon tudjanak mellettük lenni. És azt gondolom, hogy ezen a területen mindenféle hibrid megoldás, rugalmas megoldás, a lehetőség arra, hogy akár pártakot otthonról dolgozzanak, vagy lehetőség arra, hogy részmunkaidőben, hogy azért tegyük fel az unokák életében is részt tudjanak venni, de ugyanakkor még szakmailag is teljesnek érezzék magukat, ez mind nagyon fontos lehet.
Ilyen szempontból a hibrid munkavégzés az nem egy juttatás, hanem egy modern működési modell is lehet a munkahelyeken.
Így van, tehát hogy ezt azért bebizonyította nekünk a Covid-ot követő időszak, gyakorlatilag órákon belül kellett átállni a világnak egy egészen más, addig nem tesztelt, vagy legalábbis ilyen mértékben egyértelműen nem tesztelt működési módra, és bebizonyítottuk, hogy igenis ez nagyon jól is tud működni, mi több. Bizonyos emberek számára ez egy nagyon jó életmód, amiben ők meg tudják határozni azt, hogy mit mikor végeznek el. Ugye nagyon érdekes az is, hogy ki mikor hatékony. Tehát, hogy a bioritmust megfigyelve, van, aki este későn szívesebben dolgozik, van, aki korán, van, akinek délelőtt nem annyira megy a hatékony munkavégzés, vagy a délutánnak van egy olyan időszaka, amikor ők nem tudnak igazán hatékonyak lenni, akkor el tudnak látni más feladatokat. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos elvárása lett globálisan egyébként a munkavállalóknak, hogy lehetőségük legyen arra, hogy a munkaidejük részében rugalmasan jelenjenek meg a vállalatuk életében. Most azt is nagyon fontos megemlíteni ezzel a témával kapcsolatban, hogy egyre több vállalat szünteti meg egyébként az otthoni munkavégzést, vagy csökkenti le jelentősen a korábbi mértékhez képest. És ebben van egy fajta eltérés a munkavállalói elvárások és a cégpolitikák között. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy versenyképességet jelent a vállalat számára, amennyiben azokon a területeken, ahol ez működik, és ahol ez nem jelent hatékonysági problémákat, és természetesen egyértelmű, hogy vannak olyan vállalatok, vannak olyan területei különböző cégeknek, ahol ez fel sem tevődik. Tehát egy gyártó cégnél természetesen, hogy a gyártósoron dolgozó kollégák nem fognak home office-ban dolgozni, de ahol ez működik, azt gondolom, hogy fontos elgondolkodni azon, megfontolni azt, hogy milyen mértékben adunk lehetőséget erre a fajta munkavégzésre a kollégáknak. És persze az is fontos, hogy nézzük meg, hogy ez kinél működik és kinél nem. Tehát vannak olyan kollégák, akik egyszerűen sokkal szívesebben bejárnak, mert számukra ez az a módja a munkavégzésnek, ami jól működik, és amiben ők hatékonyan tudnak elérni eredményeket. Viszont vannak olyanok, akik is, és én magam is tapasztaltam nagyon sok csapat tekintetében, hogy sokkal hatékonyabbak otthonról, mert azt mondják, hogy nem vonja le figyelmüket az, hogy önnek a kollégák megzavarják ezzel azzal, hanem tényleg fókuszáltan, csendben tudnak dolgozni egyedül. És ezt fontos figyelembe venni, és oly módon menedzselni, és most megint egy nagyon fontos feladata van, azt gondolom, ezzel a közvetlen vezetőnek, hogy hogyan tudja lekövetni azt, hogy kinél milyen hatást ér el, és összességében az eredményesség és a termelékenység szempontjából melyik működik jól, és azt előtérbe helyezni. De összességében vállalati szinten azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan téma, amit érdemes megfontolni.
Egy másik fontos szempont az, hogy milyen kihívásokkal találkozik egy-egy munkaadó, egy-egy vállalat, vagy akár intézmény, ami a fiatal Z, vagy akár alfa nemzedéket, generációt illeti, hiszen ők is egy elég neves csoportját és népes csoportját képezik a mai munkavállalóknak.
Egyre inkább, így van, így van. Tehát ugye egyre nagyobb arányt fognak elfoglalni a mai aktív dolgozók köréből, és hát igen, tehát hogy az egyértelműen, de hát most már hamarosan, sőt, hát bizonyos helyeken már találkozunk az alfa generációval is, és az ő számukra tényleg nagyon-nagyon fontos a rugalmasság, és nagyon fontos az, hogy megértsék, hogy mit, miért kell tennünk. Tehát ebből a szempontból is azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősségük van a vezetőknek abban, hogy hogyan tudnak viszonyulni ehhez a generációhoz és az új elvárásokhoz, amit ők megfogalmaznak. Ugyanakkor ők behoznak egy elképesztő nagy kreativitást és egy olyan fajta hatékonyságot, amit a digitális eszközök használata révén nagyon értékesnek tart a vállalkozói réteg. Úgyhogy persze, tehát hogy megvannak a kihívás, ugyanakkor ennek a generációnak van egy nagyon nagy hozzáadott értéke is, de az ő esetükben egyértelműen egy nagyon fontos elvárás a rugalmasság.
És az ő esetükben nem lehet alkalmazni egyöntetően a mindenkinek ugyanaz szabályt,
hanem... Így van, one size fits all az ő esetükben biztosan nem.
Igen, hanem sokkal inkább fókuszálni kell a tehetség gondozásra és a tehetség megtartásra, ahogy fogalmazol.
Így van, és hát ugye nagyon fontos az is, hogy megnézzük, hogy amikor tehetségmenedzsmentről beszélünk, hogy hogyan lehet őket kipróbálni különböző területeken, proaktívan, különböző típusú projektekben vehetnek részt. Ez mindegy nagyon fontos eleme annak, hogy hogyan kell működni ezzel a generációval. Tehát nekik nagyon fontos a változatosság. Tehát ők valószínűleg nem lesznek az a generáció, több is tudjuk, eldolgoznak egy munkahelyen. Tehát náluk nagyon fontos az, hogy nagyon gyorsan fejlődhessenek, hogy egyre több dologban kipróbálják magukat, és ezt tudatosan kell menedzselniük a cégeknek. Egyébként erre nagyon sok jó gyakorlat van már, ahogyan a frissen belépett végzősöket több területen is projektekbe bevonják, ahol ők kipróbálhatják magukat, és ebből tudnak kialakítani számukra olyan karrierutakat, figyelve azt, hogy melyik területen mit mutatnak meg magukból, és és hol érzik a leginkább magukat, hol tudnak a legnagyobb hozzáadott értéket teremteni, ami számukra a leginkább kézenfekvő. És ez egyfajta ilyen jó tendenciát a HR tekintetében, ez a hiperpersonalizáció, amikor tényleg nagyon személyre szabottan kell azt megnézni, hogy ki miben jó, ki hol tud jól teljesíteni, hogyan szeretne dolgozni, a nap melyik szakában tud, tehát mindazok az elemek, amiket most itt különböző kontextusokban is említettem, mind nagyon fontosak, hogyha ezt a generációt vizsgáljuk, és ez ebben a módszerben, a hiperpersonalizációban teljesedik ki egyértelműen.
Mindenképpen ajánlatos odafigyelni a fiatal nemzedék sajátos igényeire és kibontakozási lehetőségeire.
Így van.
Egy másik megkerülhetetlen téma a mesterséges intelligencia, amelynél félelem helyett inkább a felkészültségre kell odafigyelni és fókuszálni. Mi ennek a fő üzenete?
Igen, hát ugye azt gondoljuk, hogy tényleg egyértelműen megkerülhetetlen, talán mondhatnánk azt is, hogy tényleg a csapból is a mesterséges intelligencia folyik, de most ennek az időszakát éljük. Tehát egy igazi forradalomnak vagyunk most, azt gondolom, a felnős közepén a mesterséges intelligencia tekintetében. Tehát ez egy másik ilyen, egyfajta technológiai válság, amit megérünk, de hát természetesen ennek egy elképesztő nagy hozaméka is lehet. Az a kérdés, hogy hogyan közelítünk hozzá. Tehát nagyon érdekes volt, hogy a felvetett ezt a kérdést, hogy félelem helyett felkészültség. Persze, hogy mivel ez egy nagyon új dolog, és nagyon sok mindent hallani róla, nagyon sok mindent olvasunk róla. Nincsen olyan nap, amikor ne legyen egy újságcikk, ami mesterséges intelligenciával foglalkozik, bármelyik médiát, bármelyik platformot nézzük. De azt gondolom, hogy tényleg azt kell megnézni, hogy mit tudunk ebből tanulni, hogyan tudunk erre felkészülni. A mesterséges intelligencia kapcsán is egyre inkább felértékelődik ez a lifelong learning, tehát hogy egész életünk során tanulnunk kell, mi több, a mesterséges intelligencia megjelenésével valószínűleg újra kell tanulnunk azt, ahogyan tanulunk. De fel kell készülnünk arra, hogy ez mit jelenthet. De nagyon sokakból félelmet vált ki, mert nem ismerik elődő, mert nem tudják, hogy hogyan működik. Mert nagyon sok esetben azt hallják, hogy rengeteg veszéllyel jár. És persze ez igaz is, tehát nagyon sok veszélyt is hordoz magában a mesterséges intelligencia, ezért nagyon körültekintően kell alkalmazni, nagyon fontos, hogy az országok felkészüljenek arra, hogy hogyan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Ugye Európában már van erre egy direktíva is, és ugye nagyon sok ország dolgozott már ki mesterséges intelligencia stratégiát, Romániának is van ilyen, Magyarországnak már talán 6 éve, van ilyen, második verziója is megszületett nemrégiben. Tehát nagyon fontos a körültekintés, és nagyon fontos az, hogy a vállalatok is mindig úgy alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, hogy benne legyen az ember. Tehát legyen egy humán kontroll, minden esetben ellenőrizzük, hogy milyen eredményeket mutat a mesterséges intelligencia, tehát ez a fajta human in the loop, hogy az ember benne legyen ebben a körforgásban, ez nagyon-nagyon fontos, és az, hogy mindenképpen az erkölcsi elveket, elvárásokat szem előtt tartva alkalmazzuk a mesterséges intelligencián. Tehát azt gondolom, hogy legalábbis az én személyes véleményem, én nagyon lelkes vagyok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, azt gondolom, hogy nagyon sok jót hozhat az életünkben. Én magam is azt tapasztalom, hogy nagyon sok időt megspórol nekem a mesterséges intelligencia, és ezáltal sokkal inkább tudok olyan feladatokra fókuszálni, ami számomra fontosabb, értékteremtőbb, és az emberek most már egyre inkább látják ezt a használ. Egyértelmű, hogy még nagyon sokat kell tanítani, azt gondolom, azt, hogy miként tudjuk jól használni a mesterséges intelligenciát, milyen formában tudja segíteni a munkánkat, és biztos, hogy ebben a folyamatban, amiben most jelenleg benne vagyunk, és ahová tart, ahogyan most látjuk a mesterséges intelligencia, rengeteg munkakör is megszűnhet. Ugyanakkor nagyon sok új munkakört hoz létre a mesterséges intelligencia jelenléte, és ez egy nagyon pozitív átalakulás, amit most megtapasztalunk ennek kapcsán. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy utaltam arra, hogy újra kell tanulnunk azt, ahogyan tanulunkat. Az egyik egyértelmű területe, ami most szenved gyakorlatilag a mesterséges intelligencia egyre nagyobb dominanciája kapcsán, azok az IT vállalatok, hogy egyre másra azt olvassuk, hogy külföldön, de most már Romániában is egyre több cég tömegesen bocsájt el programozókat, mert hogy egészen átalakul ez a szakma is, és van nekem egy nagyon kedves kollégám, egy zseniális ajánlászatítővel dolgozhatok együtt kollégám, de barátom is, aki azt szokta mondani, hogy már-már a programozás egy humán tudománnyá alakul át, mert igazából azt kell megtanulni, hogy hogyan tudjuk jól megfogalmazni, hogy milyen problémát szeretnénk megoldani. Tehát ugye a programozás most átalakul promptolássá, és ez egy elképesztő nagy változás, ami persze egy esetek lehetőség, de vannak olyan programozók, akik nagyon nehezen tudják ezt a változást megélni.
Így van, és ahogy te személyesen és sok más szakember is megfogalmazta, a mesterséges intelligencia nem váltja ki az embert, azokat váltja ki, akik nem tudják használni.
Pontosan így van. Tehát akik megtanulják azt, hogy hogyan használják eszközként, hogyan tudnak együttműködni vele, azok mindenképpen nyertesként jönnek ki ebből a versenyből, és hogy utaltam korábban is, tehát egyébként sem javasolt úgy alkalmazni a mesterséges intelligenciát, hogy abban nincsen egy humán ellenőrző pont. Tehát az emberi ellenőrzésre mindig is szükség lesz, és az a fontos, hogy kifejlesztjük magunkban minél gyorsabban azokat a kompetenciákat, amelyek ebben fogják segíteni a munkavállalókat.
Tehát egészítsük ki a mesterséges intelligenciával a mi saját humán tapasztalatunkat és tudásunkat, és ezzel gazdagítsuk és ötvözzük a munkánkban, a mindennapi tevékenységünk során, talán így is lehetne összefoglalni.
Így van, nagyon szépen
köszönöm szépen, kedves Tünde, hogy ma este a beszélgetőtársam voltál. Távolról sem merítettük ki a humán erőforrás és a munka világa témáját. Megígérem a kedves hallgatóknak, hogy amennyiben lesz időd a rendelkezésünkre állni, folytatni fogjuk a beszélgetést majd egy következő időpontban, egy következő műsorban. Én köszönöm szépen a ma esti személyes beszélgetésünket. Műszaki munkatársamnak, Nemes Attilának köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Jakabos Tünde, menedzsment tanácsadót és Szakács Géza közgazdászt hallották.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A műsor támogatója a Bob Pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.